Na, ott tartottunk, hogy az ember elkezdett uralkodni, méghozzá a maga módján. Hát ez már kevésbé idillikus kép, most tovább is megyek. Kezdjük az alapoknál az elején. Ugye a fajok sokféleségéről esett szó. Legelső megnyilvánulásként, amikor az ember még kőbaltával meg nyilakkal csatangolt, már akkor is nagy hatással volt az élőhelyére. Ez elsősorban a szigetvilágban, a szigeteken, óceáni szigeteken nyilvánult meg, ahol ugye limitált az élettér, tehát viszonylag egyszerű kideríteni, hogy kipusztult-e egy faj vagy sem. Ráadásul az ember ugye talán az egyetlen élőlényként, vagy a kevés élőlény egyikeként nem fél a tűztől, és ezt használta is. Tehát Észak-Amerikában az indiánok, illetve Ausztráliában az ottani benszülöttek, de a szigetvilágban és Új-Zélandon és a Polinész szigetvilágban is a benszülöttek nagyon előszeretettel használták a tüzet, mint vadászeszközt. Másrészt tüzet használtak arra is, hogy megszabaduljanak az otthonos ragadozóktól, amik esetenként rájuk vagy a gyerekeikre veszélyesek voltak. Nyilvánvaló, hogy a tűznek elég erős táját alakító hatása van, és ezzel sikerült jó pár fajt még a történelmi idők előtt kitörölni a föld felszínéről az embernek. Egy kis listát összeállítottam, csak úgy ízelítésképpen, ízelítőül, hogy hány fajt és milyen fajokat is pusztítottunk ki. Óriás mol az első. Ez Új-Zélandon és ott a környékén, kisebb szigeteken őshonos, röpképtelen madárfaj volt, 3 méter magas, hatalmas nagy madár, sok hússal. Na most a probléma ott volt, hogy ugye a polinézek ősei megérkeztek oda, illetve a polinézek, és elkezdték ezt a madarat vadászni, mert hogy hát sok húsa volt, és ha egyet megöltek, akkor sokáig volt ennivaló. Viszont az általános törvény az állatvilágban, hogy minél nagyobb egy állat, annál lassabban szaporodik, annál hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy az utódait felnevelje. Ennél fogva az óriás mol sem volt túl szapora, 2-3 évente nevelt egy fiókát. Most el lehet képzelni, hogyha az ember elkezdett rá vadászni, úgy Isten igazából, akkor annak meg lett a hatása. Ráadásul volt egy másik probléma is. Ott volt az úgynevezett hasztsas ezen a szigeten, ami szintén a moákra vadászott. Ennek a sasnak a szárnyfesztiválsága 3 méter volt. A most nyilván, ahogy a moa kezdett megfogyatkozni, új táplálék után kellett nézni, és ez az ember volt. Hát ez egy olyan sasfaj volt, ami gyerekekre is veszélyes lehetett. Találtak olyan koponyákat, aminek a csontban egy ilyen háromszögletű bevágás volt. És nem tudták, hogy mi az. És sokáig törték a fejüket a tudósok, aztán egyszer csak valakinek eszébe jutott, és ennek a kipusztult sasfajnak a karmát belepróbálta ebbe a lyukba, és teljesen tökéletesen illett. Hát volt egy kompetíció, egy versengés egyrészt, ugye a táplálékért, a sasfaj és az ember között. Másrészt a sas vadászott az emberre is, tehát mindenképpen meg akartak szabadulni tőle, és a vadászat miatt is, meg emiatt is egyszerűen felgyújtották az erdőket és azokat a területeket, amelyeken a sas élt, illetve a moa élt, és így szépen lassan egyrészt átalakították a tájat, másrészt pedig ezzel az átalakítással szépen elvették az életterét, illetve a táplálékát a sasfajnak. Hát a moa az meg azért pusztult ki, mert az élettér még meg lett volna, csak hát ha már ketten vadásznak rá ilyen intenzitással, azt egy ilyen lassan szaporodó faj nem bírja behozni. Azt mondják, a mamut is még élhetne, hiszen a pézsbatulok fönt északon a legnagyobb hidegben is vidáman megél, tehát igazából a mamutnak is lenne élettér, viszont igen intenzív vadászat folyt erre a fajra is az ember által. Sorban. Vörös gazella, arabfélsziget faja, amit kipusztítottak. Dodó, ez is egy szigeti faj, röpképtelen, hatalmas galambfaj, tengerészek előszeretettel vadásztak rá, és halmozták fel a hajókon, mikor indultak hosszabb útra. Igazából annyit kell róla tudni, hogy milyen röpképtelen és szelíd volt, igazából egy botnál többet nem kellett használni ahhoz, hogy megöljék. A bubos seregei szintén egy sziget lakófaj volt annó. Húja, ez egy madár, és szintén szigeti élőlény. Óriás alka fönt északon hasonló sorsa jutott, mint a dodó, hasonló okok miatt, elsősorban a tengerészek egyfajta táplálékraktárként használták ezt a madarat, és a madártetemeket a hajókon halmozták fel a hosszabb utak előtt, amikor éppen arra jártak, és föl kellett tankolni. Aztán az ara, ennek a madárnak az élettere tűnt el, egyrészt, másrészt meg kedvelt díszállat volt, óriás vöcsög, ez hasonló az alkához és a dodóhoz, madagaszkári struc, ízelítésképpen. Párfaj. A legtöbbjük speciális szigeti élőhelyen élt, és a szigetekről tudni kell, hogy mivel óceáni szigetekről beszélek, messze a szárazföldtől, egészen speciális életterek alakultak ki, amelyekhez az ott élő fajok alkalmazkodtak, és mivel limitált az élettér, ezért mondom, könnyű volt kipusztítani őket, nem tudtak elhúzódni más területekre, de van nagyon jó, illetve hát nagyon szomorú példa is, ha fölírtam. Valamennyire látni, pont a legrosszabb helyen van. A vándorgalamb. Igen. Ez a galamb hatalmas, milliós csapatokban vonult Észak-Amerika tájain, vidékein, és olyan seregekben, hogy ágyúval vadásztak rá. Tényleg eszméletlen tömegekben mozgott. 1914-ben pusztult el állatkertben az utolsó példánya. És ez kifejezetten a vadászat tehetett erről. Hát lehetne sorolni. Ezek tényleg csak ízelítésképpen, és csak a gerinces fajok. 18. században 11 fajról tudunk, hogy kipusztult. 19. században 27 faj. Tehát nem összeadva az előzővel, hanem csak abban a században. És a 20. században 1980-ig 67 faj tűnt el. Elsősorban szigetlakó fajok. És csak gerincesek. Hát nagyon nagy a felelősségünk a fajok védelme terén, az élőhelyek védelme terén. Vannak sikerpéldák is. Hát Gerald Darrellről gondolom már sokan hallottak. Neki köszönhető az, hogy például Mauritiuson, ami egy kis sziget az Indiai óceánban, megmaradt a rózsaszín galamb, illetve a mauritiusi vércse. De már csak egy-két példányok maradtak, amikor Darrell elkezdett velük foglalkozni, és sikerült fogságban felszaporítani az állományt olyan szintre, hogy utána el lehetett kezdeni ismét a felnevelt példányoknak a visszavadítását, kitelepítését. De mennek máshol is ilyen programok, például az Egyesült Államokban a kaliforniai kondorral, és talán azt is többen tudják, hogy 1967-64-ben Magyarországról a vándorsólyom is kipusztult. Eltűnt. Magyarországról körülbelül a század eleje óta olyan 10-11 madárfaj pusztult ki. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy eltűnt Európából, itt van, de erről a területről eltűnt. Most a vándorsólyom története az kicsit más. Ez a faj azért tűnt el az északi föltekéről az 50-es, 60-as években, mert olyan növényvédőszereket kezdtek el alkalmazni, ami aztán szépen a tápláléklánc vagy táplálékhálózaton keresztül beépült ebbe a fajba. Hormonális változásokat okozott, elváltozásokat okozott, aminek az volt a következménye, hogy a mész nem tudott beépülni a tojásokba, és a költő madarak alatt ezek a tojások összetörtek. Ez a DDT nevű szer volt, amit II. Világháború végén tetűírtásra, aztán később növényvédelemre használtak. És a kutatók, illetve a madarászok csak annyit vettek észre, hogy hopp, egyszer csak nincsen vándorsólyom. És nem tudták, hogy miért. Az északi féltekén, ahol ezt a szert nagy mennyiségben használták, 90%-a az állománynak eltűnt, a vándorsólyom állománynak. És aztán szépen lassan felderítették a problémát, és ez azért is fontos, ez a példa, mert a DDT nem csak a sólymokra káros, hanem az emberre is. Hát a DDT miatt Ausztráliában, talán a 80-as években, amikor a világ nagy részén már be volt tiltva a DDT, akkor bizonyos területen, ahol ezt a szert használták, az átlagnál jóval nagyobb arányban születtek csecsemők nyitott gerinccel, és vissza tudták vezetni ezt a dolgot. Tehát ezek a szervezetek, ezek a fajok, ezek indikátorok, jelzőfajok az ember számára is, hogy valami nincs rendben, és ha valami nincs rendben, akkor előbb-utóbb az ember is meg fogja érezni. Tehát már csak pusztán önző szempontból is vigyázni kell a fajokra. Ez a Gatun-tó Panamában. Ezt azért hoztam, ezt a példát, hogy megmutassam, hogy A fajokat nem csak úgy lehet kiirtani, hogy vadászunk rájuk, mérgeket szórunk szét, esetleg felgyújtjuk az élőhelyüket, hanem teljesen más módja is vannak a fajok kiirtásának. Ez a békés kis tó Panamában eredetileg egy ilyen táplálékhálózattal rendelkezett. Nem olyan összetett, nem olyan bonyolult, de azért nem is a legegyszerűbb. Madarak, halak, mikroszkópikus élőlények, és úgy szépen éldegéltek. Egészen addig, amíg az ember be nem hozott egy akarva-akaratlanul egy olyan halfajt, ami eredetileg itt nem volt honos. Viszont jóval agresszívebb volt, mint bármelyik itteni halfaj. Ami azt jelentette, hogy megette az őshonos halfajoknak az ikráit, a kishalakat, sőt a saját ivadékait is eszi. Mindenesetre egy agresszív, erőszakos faj. Sajnos csak a latin nevét tudom, de valamilyen sügérféle. És mára így néz ki ez a tápláléklánc. Madarak eltűntek, egyes halfajok is. Egyszerűen leegyszerűsödött ez a táplálékhálózat. Hát önmagában ez miért baj? Kérdezhetnénk, egy kicsit egyszerűbb. És? Hát egyrészt azért, mert eltűntek ezek a fajok, és itt még jó, hogy nem arról beszélhetünk, hogy végleg eltűntek, csak erről a tóról, ennek a tónak a környékéről tűntek el. Vannak olyan esetek, amikor végleg eltűntek fajok hasonló okok miatt. És nem tudjuk, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Tehát van egy, az a kép most nincs itt, de van egy nagyon bonyolult, legalábbis bonyolult volt, vagy hosszú idő tartott, amíg rájöttek összefüggés. Az ilyen tengeri hínár, a tengeri sűn, illetve a különböző halfajok között, a kaliforniai partjainál. Csak példaként, hogy ez miért lehet gond. Az összefüggés az úgy működik, hogy a vidra, a tengeri vidra, az megeszi a tengeri sünt. A tengeri sűn viszont ilyen algákat eszik, amik gyakorlatilag egyrészt hozzájárulnak a fitoplanktonnak, viszont hogyha túlságosan elszaporodnak, akkor a tengeri hínárt, ami ott a kaliforniai partoknál van, azt elnyomják. Így eltűnik a hínár, eltűnnek a halfajok. Hát, most megpróbálom értelmesen elmagyarázni. Az a lényege az egésznek, hogyha a vidrát kiírtjuk mondjuk a prémia miatt, és eltűnik a vidra, akkor felborul az egész lánc. Elszaporodnak a sünök, és elpusztulnak. Tehát a sünök sokkal nagyobb számmal lesznek jelen, sokkal nagyobb mértékben fogják azokat a hínárokat és növényi anyagokat felzabálni magyarul, amik aztán otthont adnak más halfajoknak magyarul. Ez az egész szép kis hínáros közösség, ami sok halfajnak ad otthont, az eltűnik. Halastul, mindenestül együtt. És csak egyetlen elemet tüntettünk el, a vidrát. És ha nincs, annak aztán például más kihatása is lehet. Például az, hogy azok a halfajok, amik ebben a hínárban ívtak, azok nem fognak itt ívni, és ha ez történetesen egy olyan halfaj volt, amit egyébként halásznak ott a partoknál, és ebből élnek az emberek, akkor nem lesz hal. De ezek olyan bonyolult és szerteágazó összefüggések, hogy igazából csak akkor fogjuk megtudni, hogy mi is történt valójában, amikor már baj van. A vándorsolymra egy pillanatra visszatérve, a fajoknál és a solymoknál is úgy működik ez az egész ökológiai rendszer, hogy ez az egész populációs rendszer, hogy vannak ugye a költőpárok, amik szépen nevelgetik a fiókáikat, és van egy csomó öreg madár ezen felül, amik azért vannak ott, hogyha az öreg párokból eltűnik egy-egy madár, akkor beállnak a helyükre. És amikor a baj elkezdődik, akkor először ezek a fölösleges madarak tűnnek el. Tehát lesznek még párok, de már nem lesz extra madár. És amikor már elkezdenek a párok is eltűnni, akkor már lehet tudni, hogy akkor már tényleg nagy a baj, mert akkor már nincsen fölösleg, akkor már minden madár számít. És ez más rendszerekre is ugyanígy igaz. És aki azt hiszi, hogy ez a példa, amit itt lehet látni az ábrán, ez hát jó, messze van Panamában, most itt két zavar, ez nagyon téved, mert ugyanez ma itt Magyarországon a Dunában zajlik, az amúri géppel. Van itt, aki horgászik? Amúri gép? Nem? A szeméthalként hozták be az országba. Szeméthal azt jelenti, hogy ugye halakat telepítik ide-oda, horgászok, halászok, és amikor egyik helyről lehalásszák és betelepítik a másikba, akkor olyan halfajok is lehetnek ebben az állományban, amit eredetileg nem szándékoztak oda tenni, csak ott maradt, bennmaradt. És az amúri gép is valószínűleg így keveredhetett ide. És azt csinálja ez a halfaj, hogy ugyanilyen agresszív módon kizabálja az őshonos halfajoknak az ikráit, és például azt tudom, vannak, én esztergomi vagyok, és a baráti körömben vannak többen, akik horgásznak, és azt mondják, hogy az utóbbi években szinte csak ilyen gébeket fognak ki. Hát szépen lassan teszik tönkre a rendszert, és nem tudjuk, hova fog vezetni. Nem tudjuk, hogy ennek ez milyen szinten fog ebben az egész láncba beavatkozni. Mi lesz az eredmény? Lépjünk tovább. Elkezdődött a történelmünk, és kicsit kitekintünk a középkorra, vagy visszatekintünk a középkorra, akkor ott már elég keményen az előzőeknél sokkal nagyobb méretekben mentek az erdőirtások, illetve az élőhelyek átalakítása, tönkretétele. A földközi tenger partvidékén, medencében gondolom már sokan jártatok, Horvátország, Görögország, Spanyolország, Észak-Afrika. Biztos láttátok, hogy kopárak a domboldalak, hegyoldalak, és ez egy, megvan a saját kis hangulata, de azt tudni kell, hogy az nem eredeti növényzet. Ez a kép Horvátországban készült, és elsőre úgy érdekesnek, szépnek tűnik, de hogyha jobban megnézzük, ez a növényzet, ami a hegyoldalon van, ez egy cserje és apró termetű fákból bokrokból álló növényzet. Nem ilyen volt. A középkorban, mielőtt elkezdődtek a nagy erdőirtások, az egész földközi tenger medencéjére, partvidékre erdők voltak jellemzőek. Szép nagy erdők. Csak aztán jött az ember, és ugye az ember hajózni muszáj, mert elkezdte építgetni a hajóit fából. Hoztam egy példát, lehet, hogy ismerik néhányan. 1571-ben volt a Lepantói csata. Itt a muzulmán és a keresztény hajóhadak ütköztek meg. Ez volt a középkor, sőt, talán mondhatjuk, hogy talán a világtörténelem legnagyobb flotta ütközete. Hát van 40 ezer ember ütközött itt meg a hajók fedélzetén egymással. 418 hadihajó volt, mind a két oldalt összeadva, és ahhoz, hogy ezt a 418 hadihajót megépítsék, 250 ezer fát kellett kivágni. Ehhez az egy csatához, ehhez a 418 hajóhoz, és ez, itt nem kis fákról beszélünk, mert ilyen fákból, mint amit ott a képen látni, nem lehet hajót építeni. Hát nem véletlen az, hogy a libanoni cédrus már csak egy nagyon-nagyon kis helyen található meg Libanonban, és nagyon-nagyon védik. Olyan fákból és hasonló fákból építették ezeket a hajókat. És ugye most csak egyetlen csatáról beszélünk, egyetlen történelmi időszakból van, de itt a középkortól kezdve egészen mondjuk a 18. század végéig, 19. század elejéig, amikor elkezdték már fényből építeni a hajókat, iszonyatos mennyiségű fát halmoztak, illetve hát vágtak ki. Gyakorlatilag legyalulták az egész földközi tenger medencéjét. És ennek a hatásait látjuk máig. Mert tudni kell, hogy ezek olyan élőhelyek, hogy ha egyszer ilyen mértékben elpusztulnak, akkor utána nem tudják regenerálni önmagukat. Nagyon nehezen. Hogyha csak kis részét vágják ki, akkor még igen. De így, hogy az egészet elpusztítják, így ha sikerül is, az több száz, vagy akár ezer év is lehet. Arról nem is beszélve, hogy nyilván ilyen mértékű erdőirtás igen alaposan befolyásolja az időjárást is azokon a területeken, sőt, messzebb is. Ez már egy teljesen mai kép. Hát néhány, tényleg a teljesség igénye nélkül néhány példát hoztam a főbb problémákról. Ezek látszólag teljesen függetlenek egymástól, valójában azonban hatalmas, nagy és komoly, bonyolult összefüggési rendszerek vannak, akár a hulladék, akár a vizek szennyezése terén, mert közhely, de minden mindennel összefügg. És hát nagyjából olyan, mintha egy ilyen akármilyen amorfalkú hálónak az egyik részét meghúzod, akkor a legtávolabbi részén is valami mozdul. Ami a hulladékot illeti, hányan gondolkodtatok el azon, hogy amit vesztek, ajándék, élelmiszer, bármi, az milyen szinten van becsomagolva? Ki az, akinek szempont az, hogy a csomagolást nézi, hogy mennyire van becsomagolva egy termék? És ha nagyon be van csomagolva, akkor azt mondja, hogy köszönöm, ezt inkább nem, mert van ilyen? Aki csak belegondolt ebbe? Okay, és aki ennek alapján vásárol? Igen. Tudom, hogy nehéz. Nem is azért kérdeztem, csak hogy ez egy nagyon bonyolult és összetett gond, és nagyon fontos lenne ezzel is foglalkozni. És mondjuk szerencsére vannak szervezetek, akik próbálnak ezzel foglalkozni. Például a Humus, illetve természetes környezetvédelmi szervezet, aztán ha adják neki, akkor sikerül, ha nem, akkor nem. De ez például a legtöbb gyártónál ez így nem szempont. Most lehet, hogy szempont lesz így a gazdasági okok miatt, de általában nem. És folyamatosan termeljük a hulladékot. Hát, ha jól emlékszem, körülbelül olyan 250-300 kiló hulladékot termel egy nyugati ember egy nap. Nem egy nap, egy évben. Összesen. Hát, ha ezt összeadjuk, azért ez nem kis mennyiség. És ami ennél sokkal csúnyább az az, hogy ezt a szemetet, legalábbis egy jó részét, ezt szépen exportáljuk Kínába, Afrikába. Holott egyrészt nyersanyagként lehetne hasznosítani. Japánban például, most hallottam, talán 2 vagy 3 napja volt egy tévécsatornán, amit nem akarok reklámozni, egyébként a Hír TV volt, egy műsor, környezetvédelmi műsor, és abban mondták azt, hogy Japánban a szeméttelepeken, a különböző elektrotechnikai hulladékban körülbelül 6800 tonna arany van, és 20000 tonna ezüst, amit ezekhez az eszközökhöz használnak fel. Aztán utána kidobják, és nehéz meg drága visszanyerni. De ez ott hever. De hát iszonyú módú, iszonyú mennyiségű anyagot pazarolunk el. Energiáról nem is beszélve. Hát itt, ezen a kis barátságos szeméthegyen is látni, hogy azért tele van műanyaggal, papírral, meg olyan anyagokkal, amiket azért meg lehetne használni. A másik probléma egyébként, ami teljesen most valós, meg jelenlegi, ugye most évek óta szenvedünk mi is itt Magyarországon a hulladék újrahasznosítással, a szelektív gyűjtéssel, és hát most, hogy itt van ez a gazdasági válság, most talán negyedére esett a kereslet a szelektíven válogatott anyagok iránt. Tehát nem egyszerű megoldani a dolgot. Nagyon komplex és nagyon bonyolult társadalmi összefüggések vannak. De menjünk tovább. Vizek szennyezése. Ez a szépséges felvétel, ez Bangkokba készült, úgy egy, hát a város központjában gyakorlatilag. Így öntik bele a tengerbe a hulladékot. Hát ez megint egy nagyon-nagyon összetett dolog, mert itt a vizek szennyezésén nem csak kifejezetten a szennyvízre kell gondolni, hanem mindenféle más szennyezésre, például ami a mezőgazdaságból jön. De hogy csak maradjunk ennél a vizek szennyezésénél. Londonban olyan mennyiségben használnak az emberek antidepresszánsokat, hogy ez a folyóból kimutatható. Ugyanis ma a modern világban használt szennyvíztisztítók, azok általában úgy néznek ki, hogy van egy fizikai tisztítás, ott a szilárd úszó hulladékot lefelőzik, van egy kémiai tisztítás, itt bizonyos anyagokat, nem mindent, bizonyos anyagokat kicsapatnak és eltávolítják, és van egy harmadik biológiai tisztítás, amiben élő szervezeteket, baktériumokat használnak arra, hogy a szerves anyagokat lebontsák. És utána még ezt kivezetik, és vagy van egy negyedleges tisztítás és ülepítés, vagy nincs. De általában ez a 3 fokozat, ez a modern szennyvíztisztítóknál megtalálható. Ázsiában, Afrikában, ha van, az már jó, az első 2 lépcső, de általában nem szokott lenni. Hát ezt így Bangkoknál így látni, hogy különösebben nem problémáznak ezen. De ezek a modern szennyvíztisztítók sem elégségesek és megfelelőek arra, hogy például az ilyen bonyolult vegyi anyagokat kiszűrjék. Hát nem készültek fel rá, ez átmegy a rendszeren és belemegy a folyókba. Tehát antidepresszánsokat mutattak ki Londonban, az olasz folyókból kokain származékokat mutattak ki, Skóciában és Ausztriában pedig az antibébi tablettáknak a maradványait, amik szintén hormonhatású készítmények. Most ez azért baj, mert pontosan Skóciában és Ausztriában csináltak más jellegű vizsgálatokat is, és kiderült, hogy az ottani folyókban, amelyeket érint ez a probléma, a halfajok, bizonyos halfajoknak az ivar aránya nagyon erősen eltolódott. Hát van egy hirtelen, az történt, hogy lett egy csomó női beruhal, és hímből meg szinte semmi. Ezt gondolom nem kell magyarázni, hogy ez hosszú távon mivel jár. De hadd jegyezzem meg, hogy ugye, ami bekerül a vízbe, az utána mondjuk lent, mondjuk itt Budapesten, antibébi, meg antidepresszáns, azt utána baján mondjuk meg fogják inni. Tehát oké, most már kevesebb a felszíni víz, amit ivóvíznek használnak, inkább csápos kutakat használnak és lentebbről veszik, de egyszerűen azt akarom csak érzékeltetni, hogy ez a probléma ez visszaüthet. Ha nem is közvetlenül arra, aki kibocsátotta, de más emberekre igen. Mert azok a rendszerek, amivel mondjuk az ivóvizet előállítják és tisztítják, azok sem alkalmasak arra, hogy ilyen molekulákat kiszűrjenek. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, és meg kell gondolni, hogy mi van. Az már egy más kérdés, és majd így a vége felé szóba kerül, hogy az emberek miért szednek antidepresszáns tablettákat például. Hogy kell ez, vagy igazából lehetne egy másik megoldás is. Szóval nagyon-nagyon bonyolult összefüggések vannak, és ez mondjuk a negatív oldala, de van pozitív oldala is, legalábbis rövid ideig tartó pozitív oldala, mert ugye a Nílus mentén, talán a 80-as években vagy korábban megépítették az Aszuáni gátat, ami azt jelentette akkor, hogy a Nílus áradásaiból, ami a tengerbe került volna szerves anyag, hordalék, az többet nem volt képes elérni a tengert. Ezért eltűnt egy csomó halfaj, ami arra épült. Mert arra építette rá az életét, hogy ott a szerves anyagokat fogyasztó planktonokat ette. Aztán a kis hal, a nagy halat. És azzal, hogy megépült a gát, ugye ez történt, viszont a gát miatt sikerült egy olyan öntözéses rendszert megoldani, amivel Egyiptomban ma nem egyszer, évente egyszer, hanem évente háromszor tudnak aratni. És ennek megfelelő növényi anyagok, vagy műtrágyákat használnak, és a trágyázás miatt viszont nagyobb mennyiségben kerül bele a vízbe a szerves anyag. És ez már eléri azt a hatát, ugye az, hogy van az asszony engert, ez nem azt jelenti, hogy a Nílus egyáltalán nem éri el a földközi tengert, csak hogy ez a hordalék nem ment át. Viszont más formában ez a műtrágya, tehát molekulaformában ez már át tudott menni, és ez ugyanolyan tápanyag, mint előtte volt. Tehát most hirtelen az utóbbi 10-15 évben, ami nem tudom, de valami nagyon nagy arányban nőtt a földközi tengerben a Nílus partjainál kifogott halak mennyisége. Tehát ott most virágzik a halászat emiatt. Ennek a hátulütője, hogy az ilyen gyakorlatilag mesterségesen előállított rendszerek a tapasztalat szerint nem sokáig fenntarthatók. Tehát egy darabig működik, aztán ki tudja, mi lesz, valószínűleg összeomlik. Vannak természetes összefüggések, természetes visszennyezések, ha úgy tetszik. Dél-Amerikában például egy tónál, tó esetében elkezdett feldúsulni a szerves anyag, és nem tudták, hogy mitől, vagy hogyan, mert hát ugye ott eddig nem volt ilyen. A patakok, amik odafutnak, azok nem visznek túl sok szerves anyagot, mezőgazdasági termelés nincs, halak annyira nem élnek a tóban. Aztán kiderült, hogy néhány tengeri madár oda szokott. Hát így csapatos túl, mert hogy ez békés, nyugodt vidék, nincs messze a tengertől, de egyébként nincsen közvetlen kommunikáció a tenger meg a tó között. És hát ugye, amit a tengerben azok a madarak megettek, az előbb-utóbb kijött, viszont az már a tóba jött ki. És ott elkezdték feldúsítani ezeket a szerves anyagokat. Hát vannak ilyen jellegű természetes folyamatok is, de alapvetően jelenleg az ember az, aki hatalmas mértékben szól bele ebben a bonyolult összefüggésben. Smog, légszennyezés. Levegőszennyezésnek sok formája van. Ugye a smogriadó ez most mindenkinek hirtelen ismerős lett, aki eddig nem ismerte volna. Amit itt a képen látunk, ezt úgy hívják, hogy fotokémiai smog, és teljesen más jellegű, mint az a smog, ami az iparosodáskor a nevét adta ennek az egész jelenségnek. Ez a smog, ez a smoke és a fog, tehát a füstköd ezekből a szavakból lett összetéve. És az első smogot 1800-as években Brüsszelben jegyezték föl, és kifejezetten a kénnek volt benne nagy szerepe. Ami aztán később savas esőket is okoz, de ez egy másik összefüggés. Erről írták le Brüsszelbe, akkor a füst és ilyen smog volt, hogy az embereknek nyálkahártya irritációjuk volt, tüdőpanaszaik voltak, és kiderült, hogy ez a gyárakból a tisztítatlan füstből okozza. A fotokémiai smog az alapvetően más, ezt Kaliforniából írták le, Los Angelesből, és ez nagyon erősen köthető a gépjárművekhez és a gépjárművek által kibocsátott nitrogén oxidokhoz. Itt a nap hatására olyan anyagok keletkeznek, ami gyakorlatilag hasonló dolgot eredményez, ugyanúgy nyálkahártya irritációt, ugyanúgy egészségtelen az emberre nézve. Viszont alapvető különbség a kettő között, hogy ez a fajta szmog ez nyáron jellemző, a másik az meg eredeti formájában inkább télen volt jellemző és bizonyos időjárási körülmények között. Ami itt volt nálunk Budapesten, az inkább a kettőnek valamiféle keveréke volt, megtoldva a por koncentrációval. És hát a levegőszennyezésnek azon kívül, hogy az emberre nézve nagyon komoly hatásai, egészségügyi hatásai vannak, van számos egyéb más hatása is, például a savas esők, amiknek a nagy részét már ugye megoldották, mert hogy ez úgy nézett ki, hogy a 80-as, 90-es években nagyon komoly tárgyalások voltak, mert Anglia és Lengyelország az ipari üzemeiből hatalmas mennyiségű kén-dioxidot engedett a levegőbe, amik szépen fönt átalakultak, és Svédországban savas esők formájában lecsapódtak. Ez viszont az ottani fenyveseknek úgy különösebben nem tett jót, meg tavaknak. Mert az egy dolog, hogy a fenyő kipusztul, de a tavak is elsavasodtak, és az ottani élővilág is tönkrement. Úgyhogy Svédország ezen eléggé berágott, és leültette a feleket. Aztán született egy egyezmény, aminek hatására Lengyelországban és Angliában is elkezdték ezeket az üzemeket füstszűrővel, kén-dioxid szűrővel felszerelni. És ez utána nyilván begyűrűzött más államokban is, hát ezt nem kell mondani, hogy elsősorban volt szocialista országok voltak azok, amik leginkább szennyeztek. Igen, ám csak, hogy ennek megint egy vagy több érdekes hatása volt, mert a kén ugyan eltűnt a levegőből, de ennek az volt az ára, hogy mondjuk mészkőhegyeket bontottak el, mert hogy a füstszörökhöz ez kellett, gipsz formájában megkötődött végső soron az a kén-dioxid, aki kiment volna. És volt még egy nagyon érdekes összefüggés, vagy van, amire igazából csak most jöttek rá. Én nemrég olvastam ezt a kis tanulmányt. Az a lényege az egésznek, hogy a kén-dioxid és a globális felmelegedés között, elsősorban ami közép-európai részét érleti, igen erős összefüggés van. Azt tudni kell, hogy Közép-Európában a felmelegedés az kb. 50%-kal gyorsabb vagy nagyobb ütemben történik, mint a világ átlag. És a miértre most egy nagyon érdekes magyarázatot adtak, nyilván ez is csak részmagyarázat, de az egyik oka az pont az, hogy megkötik a ként. Mert hogy ez a kén-dioxid nagyon-nagyon fontos volt a kötképződés szempontjából. Kimutatták, hogy mióta felszerelték ezeket a kénszűrőket az ipari üzemekre, a ködös napok száma Közép-Európában évi 20-ról 10-re esett vissza. Viszont ha nincs köd, akkor gyorsabban melegszik minden. Hát akkor most mit csináljunk? Itt a kérdés. Se az. Ezért mondom, hogy nagyon bonyolultak ezek a rendszerek, és igazából a nagy részét nem is értjük. De azért nagyon nem kell keseredni, mert nem tudom miért, de ne, már az sose jó. Hát a föld kizsákmányolása. Ha nem keseredsz el, akkor lesz előd arra, hogy tegyél valamit. Ez a kép Szerbiában készült, és itt több szempontból is tanulmányozhatjuk a föld kizsákmányolását. Azt lehet látni, hogy az előbb elmondottakhoz hasonlóan itt is le van írtva az erdőknek a nagy része, már csak így nyomokban találhatunk egy-két fát. Illetve ez a nagyon szép világos folt, ez egy külszíni bánya, talán érzbánya. Amit művelünk a földdel, az igazából nem uralkodás, hanem kizsákmányolás. De ezt gondolom, hogy nem kell nagyon feszegetni, az emberek többsége ezzel tisztában van, legfeljebb nem fogadja el, vagy nem akarja elhinni. De hát az, amit kidobunk, felhasználunk, elégetünk, és rosszul használunk fel, az már nem sokáig elég. Ahogy addig elaludt volna valaki, akkor most kicsit megpróbálom feldobni. Találgassunk, megint lehet tippelni. A kérdés az az, ha feltesszük azt, hogy a hirtelen egy csapásra az afrikaiak, kínaiak, ázsiaiak és a harmadik világban élők hirtelen holnaptól ugyanolyan szinten kezdenének el élni autóval, televízióval, olyan energiafelhasználással, mint mi, akkor meddig bírna felmaradni ez a rendszer, hogyha a nyersanyagokat, energiát, ökoszisztémát, mindent nézünk? Tizenöt év? 20 év? Max 30 év? Egy év? Két nap? Nevettek, de Péter volt legközelebb hozzá, 9:30. €6,7 milliárd ember él ma a Földön. Ebből nagyjából 1 milliárd az, aki, de talán még nincs is 1 milliárd, aki ilyen szinten él, mint most ti meg én itt. 6-7-szer ennyi ember, ha hirtelen elkezdene ugyanúgy élni, akkor 9:30 óránál ez a rendszer nem maradhatna tovább fent. Viszont akkor meg felmerül a morális kérdés, hogy milyen alapon mondjuk mi azt másoknak, hogy ne is akarják elérni ezt a szintet, mert az nem lesz jó a Földnek. De mi azért érünk továbbra így. Tehát mivel magyarázod meg, mivel indokolod azt egy Közép-Afrikában élőnek, aki most éppen az ottani járvány miatt egy sátorban él, és egyébként örül, hogyha egy, nem tudom, valami negyed adag kis kását meg tud enni, meg egy pohár vizet. És egyébként meg mondjuk látja, mert tévé talán van, meg tudja nézni valami közösségi helyen, látja, hogy mi megy Amerikában meg itt. Milyen alapon mondjuk azt neki, hogy de figyelj, öcsém, te ne akarjál már így élni, mert az nekünk nem jó. De hát ezen szerintem mindenkinek érdemes így elgondolkodnia. Mert ez a rendszer most így, hogy a Föld népességének 1/6 ilyen szinten él, még egy darabig elvánszorog. Vannak már figyelmeztető jelek, de egy darabig még elmegy. De hogyha figyelembe veszük, hogy milyen ütemben fejlődik India és Kína, akkor ez az idő jóval le fog csökkenni. Hát egyenlőre nem kell attól félni, hogy holnap mindenki ugyanígy fog élni, de valamit tenni kell. A filmben a klímaváltozásról lesz szó, én szándékosan nem akartam most erről beszélni, csak azt akartam láttatni, hogy azon kívül, amit ott fogunk hallani, az talán a legnagyobb gond. De azon kívül is bőven van mit helyre tenni, és egyébként ezek ugyanúgy kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, ezek a dolgok. Klímaváltozás kérdőjel. Ezt majd a film után elmondom, hogy ez a kérdőjel miért van itt. És akkor most itt szeretnék mindenkit erre a szakaszra emlékeztetni. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Ideig ment a dolog. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Hát ez az uralkodás, ez szerintem annyira nem megy. Hát ez inkább despotizmus és kizsákmányolás, mint bölcs uralkodás és bölcs sáfárkodás azzal, amit mi Istentől kaptunk. Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon erős a kapcsolat környezetvédelem, kereszténység, Biblia között, hiszen Isten ránk bízta a világot, ahogy Robi mondta a legelején. Talán most már elfelejtettétek, úgyhogy mondhatom. Hát ránk van bízva egy világ, amit bölcsen kéne uralni, és ahogy előbb itt hallottuk, védeni és megőrizni, de mi ebbe pillanatnyilag nagyon bukásra állunk. Az is le van írva a Bibliában, hogy talán idézem, az úgy pontosabb lesz. Ugye, bűnbeesés után. Legyen a Föld átkozott miattad. Hát most úgy tűnik, hogy az, és nem csak miattad, hanem veled. Illetve hát konkrétan a mi hatásunknál, ami hát önző kis bűneinknek köszönhetően. Mert ha végül is belegondolunk, miért van ez a pazarlás? Miért vannak ezek a problémák? Mert mindenki, illetve az emberek nagy része egy olyan világban él, egy olyan tudatban él, hogy annál jobb, minél többet halmoz föl, minél több pénze van, minél nagyobb autója van, anyagilag minél jobb. És ez automatikusan hozza magával ezeket a dolgokat. Jelenleg nem feltétlenül így kellene lennie, vagy kellene hozni, de ezek pillanatnyilag nincsenek szétkapcsolva. Ezek össze vannak kapcsolva, ezek a dolgok. És szerintem ez nagyon fontos dolog abból a szempontból, hogy mindenkinek, nyilván elsősorban azoknak, akik olyan döntési pozícióban vannak, de mindenkinek át kell gondolni az életét, hogy mi az, amit ő tesz, ő tehet ezen a téren, és mi az, ami elviszi őt Istentől. Mert ha valakinek közeli kapcsolata van Istennel, és úgy tekint rá, mint atyára, és egy élő kapcsolatot szeretne ápolni, akkor el kell gondolkodni, hogy az vajon jó kapcsolat, hogyha igen, én azt mondom, hogy én úgymond jobban vagyok Istennel, de egyébként meg folyamatosan megy a tévé, akkor is, ha nem vagyok otthon, a szemetet eldobom, egyébként meg folyatom a vízt, lehető legnagyobb autóval járok. Tehát, hogy mennyire passzol ez a két dolog, és mennyire nem. Mert szerintem ez, hát, ha valaki, akit én szeretek, rám bízott valamit, akkor én próbálom megőrizni úgy, ahogy kaptam, hogy utána vissza tudjam adni, amikor kell. Mert előbb-utóbb vissza kell adni, és ugye számon fogják kérni, hogy ki mit tett, és hogyan, és hogy gondolta át ezeket a dolgokat. Hát szerintem igenis elég erős összefüggés van a kereszténység és a környezetvédelem között. Mert hogy ránk van bízva a világ, és nem mindegy, hogy bánunk vele. Hát én gondolkodtam itt az előadás előtt, vagy amikor ezt az előadást készítettem, hogy mennyire menjek bele a Bibliába és hozzak példákat, de én úgy gondolom, egyrészt vannak, akik nálam sokkal jobban értenek hozzá, másrészt pedig szerintem az üzenet ez. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű üzenet. Hogyha te közel vagy Istenhez, és szeretnéd megőrizni azt, amit neked adott, akkor át kell gondolni, hogy ezt hogyan tudod végrehajtani, és hogyha átgondolod, akkor rá fogsz jönni, hogy azzal is tehetsz, és kell tenned valamit, hogy te hogyan bánsz a környezeteddel, a rád bízott javakkal. És ebben benne van az is, hogy hogyan bánsz a környezeteddel. Mennyire pazarolsz, nem pazarolsz, hogyan segítesz. Tehát én igazából ezt gondolom. Ezt láttuk az első részben, hogy milyen hihetetlenül bonyolult világot kaptunk. És ez nagyon nehéz feladat. És ugye az eredendő bűn óta egyrészt a saját bűneinkkel is meg kell küzdeni, de ennek kihatása is van. Hát nem csak ránk hat, hanem a körülöttünk lévő virágra is hat. De hát szerintem ezt mindenkinek magában helyre kellene tennie, vagy el kellene legalábbis gondolkodni rajta. És Robi, nem tudom, hogy mit szeretné, hogy legyen kis csoport, ne legyen beszélgetni erről. Jó, megnézem még, mit tettem föl. Igen, amit még szeretnék elmondani, hogy azért ez nem olyan nehéz dolog. Szóval nagyon sok mindent tehetünk, ha csak a saját, mindenki a saját háztartásában körülnéz. Mit vesz meg, mit nem vesz meg, mit kapcsol be, mit kapcsol ki. Nagyon alapvető dolgok. És még egy nagyon fontos dolog. Az, aki azt hiszi, hogy az ő egyedi kis döntése, vagy az ő egyéni kis élete nincsen hatással az egész rendszerre, az hatalmas tévedésben van. És az már régen rossz, hogyha önálló rendszerként gondolkodunk, vagy önálló enyéként. Itt, hogyha bármilyen változást el akarunk kérni, akkor saját magunkkal kell kezdeni. Már csak azért is, mert talán valamilyen szinten azt a legkönnyebb elkezdeni. Mert van, akinek saját magával a legnehezebb mit kezdeni, de alapállásban szerintem önmagával kell kezdenie az embernek. És utána, hogyha neki sikerült úgy élnie, akkor ez a példát mutathat másoknak is. Tehát én azt mondom, hogy azért nem olyan nehéz ezt elkezdeni, és akihez további információkat szeretne kapni, annak pár honlapot szeretnék ajánlani. Ezt a teremtésvédelem.hu honlapot, ezt a katolikusok hozták létre, és szerintem egy remek honlap. Nagyon részletesen leírja azt, amit én most itt próbáltam kis után elmondani. Bibliai idézetekkel, illetve a püspöki konferenciának a körlevelével elmagyarázza ezt a kapcsolatot jóval részletesebben, és jóval inkább a Bibliára támaszkodva. A greenfo.hu-n mindenféle környezetvédelemmel kapcsolatos hírt, linket, egyéb dolgot lehet találni, a különböző természet-környezetvédelmi szervezeteknek a nevét meg lehet találni. Tehát, hogyha valaki már azt érzi, hogy ő már otthon mindent megtett, és ennél tovább már nem tud lépni, egyszerűen bármit is csinálni, és ő már annyira jó, és egyébként is még olyan sok energiája van, amit még szeretne ilyen téren kifejteni, annak javaslom, hogy keressen bármilyen környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetet. Szívesen fogják venni a segítségét. És ott mindig van mit tenni azoknál a szervezeteknél, ilyen helyről jövök, úgyhogy tudom, biztos, hogy fognak találni valamit, amiben be lehet kapcsolódni, be lehet szállni. Legyen ez a téli madáretetéstől kezdve a, nem tudom, sasszámlálásig, vagy hogy ne csak madarak legyenek, hulladékgyűjtésig, vagy ismeretterjesztésig, bármi. Vagy ha vannak itt tanárok, óvónök, azt tudom, hogy vannak, akkor ott meg még többet lehet tenni, mert ezt a nevelést ezt kisgyerekkorban kell elkezdeni. A Környezetvédelmi Minisztérium honlapja, ott is nagyon sok információt és érdekességet lehet találni. Aki kicsit komolyabb szinten vannak érintve, vagy érdekeltek, akár környezetvédelmi szabályozás, jogszabályok terén, kit megtalálja, mert valószínűleg ezt már amúgy is tudják. És a különböző linkek gyűjteményét pedig ezen az oldalon lehet megtalálni.